és bátorsága hirdessék az igét. Nyújts ki kezedet gyógyításra, hogy jelek és csodák történjenek a te szent szolgád Jézus neve által. Amint könyörögtek, megrendült az a hely, ahol együtt voltak, megteltek mindnyájan Szentlélekkel, és bátran hirdették Isten igéjét, az evangéliumot. Hadd olvassak még hozzá néhány verset, mert csodálatosan mutatja a Szentlélekkel való betöltekezett emberben a hatását a Szentléleknek. A hívők egész gyülekezete pedig szívében, lelkében, azaz szellemében egy volt. Senki sem mondott vagyonából semmit magáinak, hanem mindenük közös volt. Az apostolok pedig nagy erővel tettek bizonyságot az Úr Jézus feltámadásáról, és nagy kegyelem volt mindnyájukon. Azt fogalmaztam meg, hogy mi közöttünk már nem az a kérdés, hogy eljön-e a Szentlélek, mert már eljött. Ma már az a kérdés, hogy mit tesz a Szentlélek. Hogy miért jött el a Szentlélek? Mit munkál a Szentlélek? Nekünk már nem kell várni a Szentlélekre, a Szentlélek itt van. A kérdés az ma, hogy mit akar tenni a Szentlélek bennünk, közöttünk és általunk. A minap olvastam egy elemzést egy interjúban, és a következőt olvastam benne. Egy közgazdász nyilatkozta ezt, mikor kérdezték a mai világról. Van egy-két furcsa gondolat benne, ne jegyétek meg, a lényeget fogom csak kiemelni belőle. Bár hatalmas és látványos, főként technológiai eredményeket ért el már, mint a nyugati civilizáció, de ez csak úgy volt képes megvalósítani, hogy egyre végzetesebb módon roncsolja szét az emberi létezés külső természetét, vagyis ökológiai rendszerét és a belső természetét, lelki, elkölcsi, szellemi talapzatát. Majd így folytatja. Ebben a helyzetben spontán módon csak is gyorsulhat a világ egészének hanyatlása, lefelé sodorodása azon az entrópikus lejtőn, az entrópia a rendezetlenség mértéke, az entrópikus a rendezetlen úton, a rendezetlenség felé törekedve, ahol az elméleti fizika termodinamikai tételei, ne jegyétek meg, ezt mondtam, hogy majd most fogom mondani, szerint minden magára hagyott rendszer végül teljes rendezetlenségben, vagyis káoszban végzi. Ha csak valahonnan nem kap olyan külső energiát, amely újra a rendezettség irányába fordítja, amit az elméleti fizika negatív entrópia néven említ, ugye termodinamika és informatika területén is ismerik ezt a fogalmat, de nem kell tőle megijedni. A lényege az, hogy ha valami elindul a rendezetlenség a káosz felé, az biztos, hogy bevégzi, tehát totális anarchiává fajul, ha csak valahonnan nem lép be egy külső erő, amely a tendenciákat megváltoztatja. Az Európai Birodalom, benne a negyedik Német Birodalom folytatja, az Orosz Birodalom, az Amerikai Világbirodalom, a szintén világbirodalmi struktúrát kiépíteni szándékozó Kína, és persze az önmaga létezését is tagadó globális szuperstruktúraként működő pénzhatalmi rendszer, birodalma mind-mind kiépítette a helyi uralmi rétegekben a maga lokalokráciáját, tehát helyi hatalmi struktúráit. Nagyon érdekes gondolat, ugye említettem már, hogy a világra egy elég kaotikus állapot jellemző ma. Különösen a nyugati világot nézzük, széthullóban van ez a világ. A fizika törvényei szerint, és azt gondolom, hogy ezzel egyetérthetünk, ha nem történik változás, és ezek az irányok maradnak, nem történik valamilyen behatás, valami csoda ezzel a nyugati világgal, akkor a végső káoszba, a széthullásba fog kifutni. Nagyon érdekes a másik gondolat, aminek hatásai szintén érzékelhetjük, hogy a birodalmi törekvések a helyi nemzeti dimenziókban elhelyezik a maguk érdekképviseleteit. Ugye elhelyezik a társadalmi szegmensben, elhelyezik a politikában, elhelyezik a médiában, a gazdaságban. Miért? Hogy a befolyásukat érvényesítsék helyileg. De mi köze ennek Pünkösdhöz? Ki az, aki elég erős ahhoz, hogy olyan hatással legyen a társadalomra, hogy a pusztuló társadalom, a romlásba siető társadalom erkölcsileg, társadalmilag, a családokat tekintve, a politikai rendszerét tekintve, oktatását tekintve, sokféle kihívással küzd, hisz a tanárokkal kell beszélni, és elmondják, hogy a családok széthullásával kezelhetetlenné válnak a gyerekek. Néhány elitiskolában pedig pszichológusnál kötnek ki a gyerekek, mert olyan mértékben terhelik őket a tudás halmazzal, melytől azt hiszik és azt várják, hogy majd valahol valamikor megvethetik a lábukat, és értékes lesz mindaz, amit tanulnak. Tehát kézzel fogható a magyar társadalomban is az a fajta változás, amely aggaszthat bennünket. Nincs tisztelet például. A tolerancia más értelmezést kapott. A tolerancia ma követel, és nem tisztel. Tehát, hogy baj van, azt a bőrünkön érzékeljük. Vállalatvezetők vannak problémában, mert nem tudnak normális munkaerőt felvenni. És ez nem csak a munkaerőhiánnyal magyarázható, hanem azért, akiket fölvesznek, azok másképpen állnak már a munkához, mint a 30-40-50 éves generáció. Másképpen szocializálódott, más világban nőtt fel. Ki az tehát, aki képes elég hatalommal, erővel beleszólni a káoszba forduló világba, hogy az megváltozzon? Isten helyezte a gyülekezetet ebbe a világba. Azt mondtuk, ugye, hogy ezeknek a birodalmi struktúráknak nem kell felsorolni, szerintem nagyjából mindenki el tudná mondani, kik azok a világbirodalmi, meg lokális birodalmi hatalmi erők, akiknek itt vannak a képviselői Magyarországon. Valamilyen szerződésekkel, gazdasági úton, pénzügyi úton, függünk tőlük. Kérdés az, hogy a szabadságfok mekkora a függéssel arányban. És sorolhatnánk azokat a szerződéseket, amelyeket megkötött a magyar állam. Nyilván nem lehet másképp, hisz a dimenzió, amiben élünk, az a kölcsönös függőséget, a függőség mértékének csökkentését, vagy arányait engedi csak módosítani. De ugyanígy az egyház, azt mondtuk a pünkös az egyház születésének napja, az Isten királyságának követeit helyezi el a nemzetek között. Egy hatalom, egy birodalomnak a képviselői vannak elhelyezve a népek és nemzetek között. Egy királyságnak az érdekeit hivatottak képviselni a népek és nemzetek között. De miközben a világi birodalmi struktúrák önző javaikat helyezik előtérbe, és ezek mentén hoznak döntéseket, és a kényszerítő hatásokra esetleg tesznek valami pozitívat is az adott társadalmakban, tisztelt a kivételnek, addig az Isten országának képviselői arra hivattak el, hogy javát munkálják a népeknek, nemzeteknek, ahová elhelyezte őket az Isten. Teljesen más a küldetés, más a cél, és más a hatalom, amelyen rendelkezik az egyház. Az egyház történelem több ponton beszél arról, hogy olyan mértékű ébredések ráztak meg országokat, vagy térségeket, ahol totálisan megváltoztak a viszonyok. Velszben kőkemény, részeges bányászok tömegeit értek meg, és lettek a kocsmák imaházakká. Nem tudtak alkoholt eladni a kocsmárosok, meg aztán ők is megtértek, és a kocsmák átalakultak Isten tiszteleti helyé. De akkor egy társadalmi katasztrófa, szétzűlő családok, alkoholizmusba hajló férfiak Isten ereje által megváltoztak, és ez a változás társadalmi méreteket öltött. Olyan mértékű volt a változás, hogy az adó csalásból szerzett javaikat eladták az emberek tömegesen, hogy visszafizessék az ellopott adót. Az állam hozott rendelkezés, hogy hagyják abba, mert földön futóvá tették magukat a hívők. Oly mértékben szállt rájuk a Szentlélek, és hatott át az Isten szentségének tűze az életüket. Fontosabbá vált számukra, hogy az Istennek tetsző életet éljenek, mint mindaz, amit összeloptak az adott világban és dimenzióban. Tehát milyen erő az, amely képes hatással lenni a mai világra, a pusztulásban lévő világot megfordítani akár lokálisan, egy város tekintetében, mint Debrecen városa, ugye ezért imádkozunk holnap is több gyülekezettel együtt a városért, ezért imádkozunk minden hónapban a városunkért és vezetőinkért, az országunkért és vezetőinkért, mert hisszük azt, hogy Isten segítségére van szükségünk, mint magyar népnek, nemzetnek, vagy Debrecen város lakóinak is. Azt is hadd mondjam azért, és látnunk kell, hogy egy másik erő is bejelentkezett a káoszba forduló Európa helyreállításához. Ez pedig az iszlám. Az iszlám világ a maga társadalmi eszmével, vallási gondolkodásával, gazdasági és politikai és társadalmi szervezési rendszerével, ugyanis az iszlám az nem egy vallás, gazdasági, társadalmi, politikai, vallási és társadalmi szervezési rendszer. Jogi rendszer is. És akkor erről még beszélhetnénk, hogy milyen gondolkodás az, amely például gazdaságilag jellemző az iszlám gondolkodása, és miért tartják pozitívnak például a pénzvilág hatalmi erői éppen a profitszerzés szempontjából az iszlámot, akik nem ott élnek nyilván, ahol a befolyást akarják érvényesíteni. Tehát gyakorlatilag az ő életterüket ez nem befolyásolja. Mindig, amikor valakinek az életterét befolyásolja egy változás, sokkal érzékenyebb. Ti is biztos érzékeljétek, láttok egy hírekben valamilyen katasztrófát. Hát borzasztó. Amikor velünk történik valami, vagy a családunkban történik valami, vagy hozzánk közel történik valami, sokkal inkább megérint bennünket. A változáshoz kell mérték. Nem lehet változtatni, ha nem tudjuk, hogy hova akarjuk igazítani a dolgokat. Ha nincsen mértékünk, amihez képest az eltéréseket helyre kell tenni, akkor a változás is csak esetleges, próbálkozás. Ha valaki elmegy egy fogorvoshoz, a fogorvos megvizsgálja, és tudja, hogy gyökeret kell kezelni, fúrni kell, tömni kell. Miért? Mert tudja, hol a probléma. És tudja, milyen az egészséges. Mi az, amit legalább helyre kell állítani. A Biblia ezért mondja, hogy a változáshoz van a Biblia kinyilatkoztása alapján egy rendíthetetlen alap. A Timóteus az itt első levél harmadik részében, 15-ös verstől ezt olvassuk. Ha pedig késnék, ezekből tudd meg, mondja Pál Timóteusnak, hogyan kell forgolódnod az Isten házában, ami az élő Isten egyháza, az igazság oszlopa és erős alapja. Valóban nagy a kegyesség titka. Aki megjelent testben, igaznak bizonyult szellemben, megjelent az angyaloknak, hirdették a pogányok között, hittek benne a világon, felvitete dicsőségben, azaz Jézus Krisztus. A fundamentuma, alapja és oszlopa az egyháznak. Ki az, akihez igazítva az ember helyre tudja tenni az életét, vagy kérhet Istent, hogy igazítsa helyre az életét? Jézus Krisztus személye. Miért lett Isten testé? Miért lett emberé? Hogy az a mondat, amely Poncius Pilátus szájából jött ki, és ma a Déri Múzeumban kiadott festményen meg van festve, íme az ember. Ő az, aki az etalon. Az ő viselkedése, hozzáállása, a bűnöshöz, az elveszthethez, a nyomorulthoz, a gőgöshöz, a büszkéhez, a hatalomhoz való viszonya segít nektek megérteni, hogy milyen életre hívott el benneteket az Isten. Krisztus az az alap, ő az origó, mindjárt az alfa és az omega, akihez mérten gazdasági élet szereplői, vállalkozók, tanárok, munkások, politikusok igazíthatják az életüket. A stabil alap nem egy fiktív igazság, nem egy változó igazság. A változó világban valami és valaki, akihez mérhetjük magunkat. Óriási erő. És mit mond a Biblia? Jézus Krisztus az igazság az egyházban van jelen. Az egyház hivatott képviselni Krisztust és bemutatni Krisztust ebben a világban. Az Isten egyháza. Az imádság és a jó cselekedetek szerepe, mert ugye azt mondtuk, hogy nem várjuk a Szentléleket, hanem az a kérdésünk, hogy mit tesz a Szentlélek. Nem az a kérdés, hogy eljön-e, mert eljött. A kérdés az, hogy mit cselekszik. Mit akar munkálni a Szentlélek. És azt láttuk az első gyülekezetben, hogy ők tudták, mi az igazság, tudták, mi a cél. És nem tértek el attól a céltől a fenyegetés ellenére sem. És ennek nagyon erőteljes hatása volt a társadalomra. Az imádság és jó cselekedetek felelőssége és hatása tehát. A Timóteushoz írt első levél második fejezete első versétől a következőt olvassuk. Arra kérlek mindenek előtt, hogy tartsatok könyörgéseket, imádságokat, esedezéseket és hálaadásokat minden emberért. A királyokért és minden fejjel valóért, hogy nyugodt és csendes életet éljünk, teljes istenfélelemben és tisztességben. Ez a jó és kedves, ami üdvözítő Istenünk szín előtt, aki azt akarja, hogy minden ember üdvözüljön, azaz megszabaduljon, örök életet nyerjen, és eljusson az igazság megismerésére. Mert egy az Isten, egy a közben járó is Isten és emberek között, az ember Jézus Krisztus, aki váltságul adta önmagát mindenkiért tanúbizonságként a maga idejében. Az Ószövetségben a következőt olvassuk Jeremiás prófétánál. Fáradozatok annak a városnak békességén, ahová fogságba vittelek benneteket, és imádkozzatok érte az Úrhoz, mert annak a békességétől függ a ti békességetek. Mit tanít a Szentírás nekünk keresztény embereknek? Nem elég azt mondani, milyen ez a világ? Hát borzasztó! Nem ez a jó kérdés. Nem csak ez a jó kérdés, mert nyilván ezt is föl kell tenni. Ahhoz, hogy változást, hogy munkán először szembesülni kell a valósággal. Tehát nem strucc politikát folytatunk, hogy egyébként mi hívők vagyunk, a többi világ nem érdekel bennünket, hanem próbáljuk megérteni ezt a világot, méghozzá Jézus Krisztus evangéliumának alapján, a fix pont alapján, hogy hol vannak az eltérések, mi az, aminek helyre kéne állni. És nem sápirizunk, jaj, de borzasztó, szétmennek a családok. Jaj, de borzasztó, ilyenek a gyerekek. Jaj, de borzasztó, korrupció van. Valahol a világon. Jaj, de borzasztó! Megállapíthatunk dolgokat, de nem elegendő. A következő kérdés az kell lenni, Uram, mi az én feladatom, hogy ez megváltozzon? Mi a mi gyülekezetünk küldetése, hogy ez változzon? Hogy tudunk az emberek felé szolgálni? Hogy kell imádkoznunk az emberekért, a vezetőkért is? Külön kiemeli, itt nagyon érdekes, és nagyon kétszer aláhúzom, hogy imádkozzatok a vezetőkért. Mert rajtuk múlik, az ő döntéseiken múlik a sorsotok, az életetek, hogy milyen helyzet lesz abban a városban, abban az országban, abban a térségben, ahol éltek. És mit mond a Szentírás? Igenis az imádság az első, a beúró, a változások munkájához. És miért fontos a Szentlélek az imádsághoz? Hogy megteljünk hittel. Hogy mikor imádkozunk, akkor ne nyafogjunk, hanem azzal hittel teljünk meg, hogy az imádság által változnak a dolgok. És hány bizonyságtételünk van, amikor megfordultak dolgok munkahelyünkön, családunkban, környezetünkben az imádság hatására. Péter Krisztusról bizonyságtételében szintén aláhúzza a 4. részben, a felolvasott szakasz megelőző részben, a 12-es versben, nincs üdvösség senki másban. Mert nem is adatott az embereknek az ég alatt más név, amely által üdvözülhetnének, csak a Jézus Krisztus neve. Ez az igazság. Nincs másik evangélium. Csak egy van. És Pál a római levélben egy másik eszközről beszél, egy másik erőről beszél, amely meg tud fordítani sorsokat és életeket. A római levél első részében ezt olvassuk, mert nem szégyellem az evangéliumot. Hiszen Isten ereje az minden hívőnek üdvösségére, ez a szabadítására, az örök életre, a haláltól, a bűntől és az örökre való megszabadulásra. Elsőként zsidóknak, de görögöknek is, azaz nem zsidóknak. Mert Isten a maga igazságát nyilakoztatja ki benne hitből, hitbe, ahogyan megvan írva. Az igaz ember pedig hitből, azaz Isten által való bizalomból fog élni. Isten ugyanis haragját nyilakoztatja keményből az emberek minden hitetlensége és gonoszsága ellen. Azok ellen, akik gonoszságukkal feltartóztatják az igazságot. Hogy is imádkozott az első gyülekezet? Uram, tekints a fenyegetésükre, idézik Dávid Zsoltárát, a második Zsoltárt. És a második Zsoltárt elolvasod, akkor látod benne, hogy Isten milyen hatalommal uralkodik a világon. És azt mondja, tekints az ő fenyegetésükre, Uram, mi ezt nem tudjuk megváltoztatni. nem mi vagyunk a vezetők ebben a városban, imádkoznak a gyülekezetben, hanem azok a főpapok és vének és farizeusok vezetik ezt a várost. Tekints rájuk, Uram, mi a te kezedbe tesszük őket. Te pedig nyújtsd ki kezedet, hogy amikor mi tesszük a mi dolgunkat, akkor jelek és csodák történjenek, és Isten munkálkodjon, és tegyen bizonyságot velünk együtt, akkor Jézus nevéről tanú bizonyságot teszünk. Milyen különös dolog, hogy amikor meggyógyul a sánta, és Péter hirdeti az evangéliumot, akkor mintegy 5000 férfi tér meg. 5000 nő a férfiak száma, tehát mondjuk 3000 volt az első, legalább 2000 ember csatlakozik még, férfi. És akkor ugye azoknak voltak valószínűleg családtagjaik is. Csatlakozik a gyülekezethez. Milyen ereje volt annak, amikor tették az Isten akaratát, és az Úr pedig kinyitotta a kezét, és bizonyságot tett mellettük. Mert én beszélhetek valakivel, de csak az Isten tudja megszabadítani. És milyen nagyszerű dolog az a hit, amikor te úgy teszel bizonyságot valakinek Jézus Krisztusról, hogy hiszel az evangélium erejében. És mennyire más az, amikor valaki úgy beszél az evangéliumról, hogy bocsáss már meg, hát nem akarlak megbántani, hozé. Mit várjunk, értitek? Egy ilyen gyámoltalan, gyáva szerencsétlenkedéstől. Sziasztok! Mert ez az, egy szerencsétlenkedés. Bénázás. Most már elment a tévé, most már mondanak ilyeneket is. Igaz? Tehát, és milyen furcsa látjátok, azt mondja, tekints a fenyegetésükre, mert azt mondja, a fenyegetés kiveszi belőlünk az erőt. Megfélemlítettek bennünket, de nekünk a te bátorságodra van szükségünk, Uram. Mert az evangéliumot nem lehet gyává hirdetni. Nem lehet meggyőződés nélkül hirdetni az evangéliumot. És mit mond Pál apostol? Az evangélium Istennek ereje. Tehát mit kell közölni a társadalommal? Az evangéliumot kell közölni a társadalommal. Hogyan? Minden fórum és csatornán. Kik tudják képviselni az evangéliumot? Akik ismerik Jézus Krisztust. Senki más. Akikben ott a Szentlélek. Azt mondja Jézus, hogy eljön a Szentlélek. És amikor eljön, akkor ti mit vesztek? Erőt. Hát vegyétek. Vegyük az erőt. Vegyük a hitet, a bizalmat, Istenek erejét a Szentlélek által. Nem az a kérdés, hogy jön a Szentlélek, eljött. A kérdés az, mit munkál? Mit? Például a bátorságot. Például erőt övezünk fel. Reménységgel telik meg a szívünk. Hittel tekintünk az emberekre. Hisszük azt, hogy Isten meg tudja változtatni az életüket. Mikor? Nem tudjuk. Mennyi idő múlva? Nem tudjuk. De hogy benne van a potenciál, azt tudjuk. És hogy változik a világ? Úgyhogy akik között vagyok, akiket csak rám bíz az Isten, vagy akiket csak megkereshetek, mert lehetőséget ad az Isten rá, megosztom velük a Krisztusról szóló tiszta evangéliumot, amely az Istennek ereje. Mi ez a két dolog tehát, amelyre elhívott bennünket az Isten, hogy megváltozzon ez a világ? A pusztulásban lévő világ megforduljon? Az egyik az ima. Kikér imádkozzunk kiemelten a vezetőkért. Miért? Mert rajtuk múlnak a dolgok. Rajtuk múlnak a dolgok. Tehát nem arra hívott el bennünket az Isten, hogy panaszkodjunk a vezetőkről. Persze, meg lehet állapítani, hogy miben kéne változni, meg változtatni. És látjuk a szükséget, de nem szabad csak eddig jutni. Hogy meg kéne változni. Könyörgünk az Úrhoz. Uram, adj neki üdvösséget. Adj neki szabadítást. Hogy megtérjen. Tudjátok miért? Mert azt mondom nektek, egy cégnél is, egy intézménynél is, egy munkahelyen is, a vezető rendkívül módon meghatározza a légkört. Szeretné jó légkört, ahol ezt imádkozz, hogy megtérjen a főnököd. Önző vagyok. Nem. Azért imádkozz, hogy ő megmeneküljön. És ennek a gyümölcse az lesz, hogy nyugodt és csendes életet tudsz élni. Mert lesz benne emberség. És Isten hatalmas. Egy kicsi erővel meg tudja tenni, hogy bezárjanak vasárnap cégek. Pedig egy kicsi hatás volt. És megváltoznak a dolgok. Mert az evangélium Istenek ereje. És nem kell matekozni, hogy most mit történik, meg mikor történik. Mi sokat okoskodunk. Amikor bizonságot teszünk, hogy imádkozunk valakiért, már mi méregetünk, hogy akkor ez akkor lesz sikeres, hogyha ez meg ez történik. Hagyjuk ezt. Azt mondják az esélyeket, imádkozik, hogy te pedig nyújts kezelet, és te pedig cselekedj, úgy, hogy te jónak látod. Mi pedig megyünk és prédikálunk. Igaz? Néha az erőtlenségünk forrása az, hogy olyan dolgokon rágódunk, amit mi nem tudunk megváltoztatni. És azért csüggedünk el, mert nem változnak meg úgy, ahogy mi elképzeltük. Hány kereszténynek okoz hajótörést az életében az, hogy nem az történik, amit ő elképzelt. Hitnek nevezi az elképzeléseit. Valójában nem Istenben hisz, hanem az elképzeléseiben hisz. Pedig mi azt hittük. Igen, ilyen is van a Bibliában. Ugye a Emmausi tanítványok, pedig mi azt hittük. Fejre is álltak. És kellett egy külső erő. A Jézusnak a beszéde, hogy azt a káoszt, ami bennük elindult, az megfordítsa. És visszaérnek az elhívásukba. Azt mondja Pál Timóteusnak a 2 Timóteus 2.3-tól, vállald együtt velem a szenvedést, mint Krisztus Jézus jó katonája. Egy harcos sem egyenlik bele a mindennapi élet gondjaiba, hogy megnyerje annak tetszését, aki harcosává fogadta. Ha pedig versenyez is valaki, nem nyer koszorút, hanem szabályszerűen versenyez. De azt mondja, és itt a kiképző központ lényege, ugye, hogy beszéltünk arról, hogy nem azért szült újjá bennünket az Isten, a Szentlélek és az ige által, és nem azért szül bárkit újjá, nem azért hív magához, hogy aztán betegy egy gyülekebbe a polcra. Meg vagy mentve, majd leéled itt az életedet, aztán jól vagy itt. Hanem céllal. Nem azért gyógyít meg Isten valakit a lelki nyomorúságával, sebeiből, vagy fizikai betegségeiből, hogy azt mondja, jaj, de jó, egészséges vagy, most már csináltok azt, amit akarok. Azért tudjon szolgálni, be tudja tölteni a küldetését, mint Péter anyósa. Azt mondja Timóteusnak Pál, tudod, aki Krisztus Jézus katonája, aki tudja, kihez tartozik, az nem elegyedik bele ebbe a világba. Mit is jelent a bele elegyedni? Hát összefonódni vele, összekeveredni vele, átitatódni a világ szellemiségével, értékrendjével. Aki Krisztus katonája, az hozzátartozik, az nem köt elvtelen kompromisszumokat. A másik azt mondja, a názareti Jézus mondja, hogy nem azt kérem, hogy vedd ki őket a világból, hanem őrizd meg őket a gonosztól. A gonosz rossz, rossz indulatuk, egyetlen romlott, elkörstelen dolgoktól. Tehát amikor azt mondja Pál, hogy nem elegyedik bele a világba, akkor azt jelenti, hogy benne él a világban, de nem szissza át az értékrendjét. Miért? Mert benne van a Szentlélek ereje. Egy olyan értékrend és olyan meggyőződés lakozik benne, ami nem engedi neki meg azt, hogy a többiekkel lerészegedjen. Hogy lopjon, mint a többi. Hogy hazudjon, mint a többi. Hogy zúgolódjon, mint a többi. Hogy pletykáljon, mint a többi. Hogy panaszkodjon, mint a többi. Hogy veszekedjen, mint a többi. Hogy hitetlenkedjen, mint a többi. Mert benne van a Szentlélek ereje, a Szentlélek személye. És erőt ad neki az Úr. Van célja, tudja, kihez tartozik, és miért él ebben a világban. Szóval azt is mondja Pál Timóteusnak, hogy szabályszerűen küzd, aki Krisztusé. A szabályszerűség ugye alapvetően a Bibliában a törvény szerint, Új Szövetségben pedig a Krisztus törvénye szerint küzd. És Krisztus törvényéről néhány ige csak. Ugye a hit törvénye például a Róma 3.27-ben, a Krisztus törvénye a hit törvénye, az Isten való bizalom törvénye, az üdvösség hit által nyerhető el. A Krisztus Jézusba vetett hit által, ez a Krisztus törvénye. Aztán azt mondja megint a Krisztus törvényéről a Róma 8.2-ben, mivel az élet szellemének törvénye megszabadított téged Krisztusban, Krisztus Jézusban a bűn és a halál törvényétől. Galata 6.2-ben a szeretet törvénye a Krisztus törvénye. Egymás terhét hordozzátok, és így töltsétek be a Krisztus törvényét. A szeretet törvénye. Aztán a szabadság tökéletes törvénye. Az Istennek a beszéde. Azt mondja, olyan az Isten beszéde, amikor beletekint valaki, és megragadja a szívével, az a szabadság tökéletes törvényébe tekint bele. És megszabadítja őt. Ez is a Krisztus törvények része. És úgy beszéljetek és úgy cselekedjetek, mint akiket a szabadság törvénye ítél meg. Felelősség is, amire elhivattunk. Isten gyermeke tehát élete minden területén az Úr kezébe teszi azt le. És onnan is veszi el. Tudja, ha dolgozik, ha egyedül van, ha pihen, a családjára figyel, másoknak segít, amikor jó cselekszik, amikor imádkozik, mind-mind Isten dicsőségére cselekszi, és azt szolgálja. Ért és tudja, ezért van az élete, hogy Isten dicsőségére éljen. Amikor pihen, elönti a hála, hogy megnyugodhatott a mindennapi munkától, a fáradtságtól. Isten magasztalja. Jaj, de jó, Uram, most leülhettem ide. Kinyújthattam a lábam. Ó, halleluja. Ó, Uram, szagoljátok majd meg. Csodálatos illata van. Nem jobb így élni? Mint pusztán addig jutni, hogy milyen ez a világ? Nem jobb Isten ereje által túlmenni ezen, és azt mondani, hogy evangéliumi hívő ember vagyok. Értem, a Krisztus meghalt. Én az Isten királyságához tartozom. És az Isten országa erőforrása élek bennem a Szentlélek által. Engem azért hívott el Isten, hogy a pusztulásra felé haladó világban, ott, ahol én vagyok, megváltozzanak a dolgok. Mert nekem van hatalom az életemben, az imádság hatalma, a tanúbizonságtétel hatalma, amely által Isten ereje megy ki. Hogy Isten mit cselekszik aztán? Én nem tudom. De Isten cselekszik. Cselekszik akkor is, ami nem látjuk. Mert természete az Isten evangéliumának és az imádságnak, hogy működik, hogy valóságos. És mennyire megtapasztalt az első gyülekezet, láttátok. Hogy imádkoznak, elkötelezik magukat, oda szánják magukat arra, hogy Uram, itt a fenyegetés. Még nemrég ölték meg az Urunkat Jézust, de megyünk, követjük őt, mert feltámadt és él. Uram, mi nem tudjuk megváltoztatni a vezetők döntéseit. Nincs hatalmunkban, de te igen. Viszont amit mi tudunk tenni, hogy megyünk és prédikálunk, és nem hallgatunk. És amit mi nem tudunk tenni, nem tudunk szabadítani, csodát tenni, gyógyítani, de te tudsz. De te tudsz. És tudjátok, ez a hit, ez a bizalom, hogy de te tudsz. Neked van hatalmad rá. Hogy és milyen módon nem találom ki, Uram. Mert sokkal kreatívabb vagy, mint én. Nem szeretnék programot írni neked. Csak egyszerűen hiszem, hogy te ilyen vagy. A hívő ember keresi és cselekszi azt, amivel Isten országa építését, az emberek üdvösségét munkálhatja. Majd egy nap pedig hallani fogja Jézus szavát, aki így szól. Ura, így szól hozzá, jól van, jó és hű szolgám. A kevesen hű voltál. Sokat bízok rád ezután. Menj be, Urad, ünnepi lakomájára. Nem a dögunalom lesz a mennyországba. Ha ebben az életben van öröm, meg aktivitás és eredményes munka, mert azért van, nem? Mennyivel inkább a mennyben, ahol nincs bűn, romlottság, rossz indulat, gonoszság, harag, önzés. Nem is tudjuk elképzelni, milyen egy ilyen világban élni, nem? Ahol nincs. Mert hát mi magunk is küzdünk sok mindennel még ebből, hogy az Úr szabadítson meg bennünket. De van hatalom arra is, hogy a Szentlélek ereje által megváltozzunk. Mert szolgálatra szabadított fel bennünket az Isten. Ezért mondja az Efézus 4:11-12-ben, és ő adott némelyeket apostolokul, másokat profétákul, ismét másokat evangelistákul, vagy pásztorokul és tanítókul, hogy felkészítse a szenteket a szolgálat végzésére. Krisztus testének építésére. Ez a mi elhívásunk, hogy építsük a gyülekezetet. Lehet úgy, hogy valakinek segítünk megtérni, valakinek segítünk egy nehéz időszakon átmenni, valakinek segítünk egy-egy dolgot megérteni, vagy csak egyszer mellé állunk, azt mondjuk, figyelj, itt vagyok, imádkozzunk. Nem tudom megválaszolni a kérdéseidet. Okoskodnék csak, ha amit elmondtál, csak okos, nem tudok válaszolni rá. Nem tudom, miért vannak ezek, nem értem. De Isten tudja. És egy dolgot tudok neked mondani, Isten jó. Isten jó. Készülök egy szolgálatra, már Szegeden megosztottam a gondolatokról. Hogy milyen gondolatok azok, amelyeket befogadunk. És mennyire lényeges dolog az, hogy a gondolatok forrását beazonosítsuk. Bizony, nagyban meghatározza az életünket, hogy kinek a gondolataival telik meg a szívünk, a Sátán gondolatai, vagy Isten gondolatai. Az ördög legtöbbet Istenről hazudik. A legtöbb hazugságát Istenről mondja. Vizsgáld meg, amit Istenről gondolsz, előleg a következő heti, vagy pontosan, amikor én következek majd éhítésből, hogy amit Istenről gondolsz, az egyezik-e az evangélium kinyilatkoztatásával? Ha nem egyezik vele, azt a Sátántól gondolod. És ezt tönkre fog tenni? Fogd meg ezt a gondolatot, mert ezek erősségek az Isten ismeretével szemben benned, és fordítsd az engedelmességre őket, és mondd azt, hogy nem hiszek neked, ördög, de hiszek neked, Jézus. Mert Isten erejét kaptuk, hogy betöltsük a küldetésünket, ahogy kezdtük ezt az Isten tiszteletet, a bevezetőben Árpi elmondta, ellenben erőt kaptok, amikor a Szentlélek eljön reátok. És tanúim lesztek Jeruzsálemben, Júdában, Samáriában, sőt egészen a föld végső határáig. Nem az a kérdés, hogy eljön a Szentlélek, eljött. Mit akar tenni a Szentlélek? Ez a kérdés. Mi történt velük, mikor betöltekeztek Szentlélekkel itt a Apcsán 4-ben? Elmentek és prédikáltak. Tette ki a dolgát. Persze van, aki segélyezett, van, aki imádkozott, van, aki prédikált, de az egész gyülekezetnek a küldetése az volt, hogy képviseljék az evangéliumot. Ki adottsága és ajándéka szerint. Mert nem a félelem szellemét adta nekünk az Isten, hanem az erő, a szeretet és a józanság szellemét. És milyen érdekes, hogy így folytatja. Olyan jó, szoktuk ezt az igét így, olyan putyulgatásként, agyalapatja, tyutyutyutyuputyut, nem a félelem, jaj, do-do-do-no-no. De mi a következő vers? Ne szégyeld hát a mi úrunkról szóló bizonságtételt. Se engem az ő fogját, hanem szenvedj velem együtt az evangéliumért, Isten ereje által. Hát ez a következő vers, kedvesem. Miért nem működik Isten ereje? Mert öncélúan kéred. A saját élvezeteidre akarod eltékozolni Isten erejét. Úgy gondolt, hogy az önző vágyaid kielégítésére Isten ad neked mennyi erőt, hogy eltorzítson téged. Hát minek? Azt tudjuk magunktól is. A sok erő nem kell. Erő ahhoz kell, hogy ne a folyás, világ folyása szerint éljen az ember, és ne a romlott természete uralkodjon el rajta, hanem hogy meg tudja öldökölni a régi romlott természetét. Ahhoz kell az erő, hogy bátor tudjon lenni akkor is, amikor fél, hogy mit fognak mondani, el fogják utasítani, elhúzzák a szájukat, nem fognak köszönni, ha Jézusról teszek bizonyságot. Adj nekem erőt, Uram, hogy ne szégyeljem az evangéliumot. Hát erre vonatkoztatja Pál apostol az erő, a szeretet és józanság szellemének kijelentését. Mert ő szabadított meg minket, és ő hívott el szent hívással, hogy a mi cselekedeteink alapján, hogy nem a mi cselekedeteink alapján, hanem saját végzés és kegyelme szerint, amelyet még az idő kezdet előtt Krisztusban adott nekünk, és most nyilvánvalóvá lett a mi üdvözítőnk Jézus Krisztus megjelenése által, aki megtörte a halál erejét, és az evangélium által világosságra hozta az elmúlhatatlan életet. Ez Isten ereje. Az örök életnek ereje. Halleluja. És tudjátok, világfiai maguk nemében néha okosabbak, mint a hívők. Egy világi pilóta, most már Exupérit minden héten idézzük, a legutóbb a Kertész Tamás testvérem hozta a gondolatot tőle. De nagyon érdekes útkereszteződés, amikor a Szentlélekkel találkozik valaki. És nagyon érdekes és fontos választás az, amikor valaki a Szentlélekre vágyakozik, és a Szentlélek erejére vágyakozik. El kell döntenie, hogy komfortos életet akar, vagy oda szenteli magát az Istennek, és kihívást akar. A komfortos élethez nem kell a Szentlélek ereje. A kihívások közepette, igenis, nélkülözhetetlen a Szentlélek ereje. Exupéry azt mondja, hogy a cél terv nélkül pusztán vágy marad. Vágyakozhatsz, hogy így, meg úgy, meg amúgy legyen. Jaj, de jó lenne, megváltozott a világ. A tévé mellett, az esti 6 órás híradót megnézve. Jaj, de borzasztó. Jönnek a migránsok. A migránsok a Spájzban vannak. Hát nálunk még nem, szegény németeknél még már onnan is kijöttek. De bocsáss meg, ahogy elmondtam nektek legutóbb is, nem lebecsülve a határvédelem és a katonaság szerepét Magyarországon, és nem lebecsülve a kerítést, és nem kritizálva, meg nem minősítve, de tényleg elhiszitek, hogy néhány ezer katona, meg néhány drótkerítés milliókkal szemben meg tudja védni az országot. Avagy nem, a hívők szentek is, a Isten népének imádsága kell ahhoz, hogy ébredés legyen Afrikában is, ébredés legyen Európában is, hogy igazságosabb legyen az elosztása javaknak a világon. Avagy nem, az Isten erejére van-e szükség ahhoz, hogy ne az önzés, ne a vagyon halmozása, a pusztítás legyen jellemző erre a világra, hanem az erő, a szeretet és a józan bölcsesség a Szentlélek által. Te keresztény testvérem, nem dőlhetsz hátra, hogy Józsiék lent vannak a határon, és védik a határt. Áldjon őket az Úr. Ne hidd el, hogy minden rendben van. Ha valaki múlnak a dolgok, a hadseregen biztos. De szellemi értelemben sokkal inkább, és gyakorlati értelemben is az egyházon. A kérdés az, hogy az egyház ma megérti-e pünköstkor, hogy nem eljön a Szentlélek, hanem hogy mit akar a Szentlélek. Miért jött el a Szentlélek? Mit munkál a Szentlélek? Mit akar a Szentlélek ebben a világban? Mert vágyakozni lehet, jaj, Szentlélek, jöjj el. Ó, Szentlélek, uhú! Vagy úgy, hogy drága Szentlélek, szükségem van rád. Töltsd be. Sok kihívás előtt állok. Nagy a szükség. Kevés az, amit én tudok. Szükségem van a te természetfeletti erődre. Uram, amikor én elkezdek beszélni, szólj velem együtt. Cselekedj azon keresztül. Ezért imádkozott az első gyülekezet? Nyújtsd ki a kezedet, Uram. Mi megtesszük, amit te akarsz. De Uram, nélküled ez nem megy. Csodát csak te tudsz tenni. Azt mondja Péter, akkor nézik, hogy meggyógyult a 40 éves béna. Szerintem, mit néztek rám? Azt hiszitek, én gyógyítottam meg? Hát én nem tudok senkit meggyógyítani. Én ugyanaz a halász vagyok, mint voltam 3 éve. Egyébként itt bujkáltam 40 napig. Meg aztán Jézus elment, most 10 napig itt heggeztettünk egy felső házba, mert vártuk a Szent Lelket. 10 napig kellett várni a Szent Lelket. Most már nem kell. A Szent Lélek eljött, tudtad? Pünkös nem arra szól, hogy sülgalam, tudod? Tehát nem kell sülgalam hívőnek lenni. Isten mennyei erőforrásai a Szent Lélek által rendelkezésére állnak a hívőknek. Hiszed ezt? Halleluja! Azt mondja, a feleségem hiszi? Ó, de jó! Szoktam mondani vezetőképzőn, ha a feleségedet sem tudod meggyőzni valamiről, hagyd abba. Akkor más sem fogsz, ez a belépő. A feleséged nem tudod megnyerni egy ügynek, hát hogy fogsz másokat? Vagy a másik dolog, tudod, hogyha egy vezetőt nem követnek, akkor csak sétálni ment. Nem vezető. Hát ez az igazság. Tehát ne csak vágyakozz, hanem élj azt szerint, amit hiszel. Készíts stratégiát. Gondold végig. Hogy mire van szükség? Hány ember van körülötted, aki nem hívő még? Ott az András hadművelet. Vegyél 3-at. Imádkozz értük. Azt mondja, ezen a héten azért 3 emberért fog imádkozni. Uram, munkák, hogy a szívükbe. Szabadíts meg őket. Olyan elutasítóak. A szomszédom. Többször szerettem volna már vele beszélgetni. Annyira szüksége van rád. Nem nyitott a szíve. Mindig leperget, mindig elutasít. Uram, könyörülj rajta. Vagy mutasd meg, Uram, amikor ma elindulok, hogy ki az, akit keres téged. Találkozzak vele, Uram. Segíts nekem, mennyire más lenne az élet, ha nem folyna a napjaink, folyna egyik a másik után. Vasárnap reggel felkünk, így vasárnap van. Menni kéne Gyülibe. Ó, de olyan fáradt, hogy alszok inkább egyet. Na, de mit fog mondani a pásztor? Ugye ez a raktár. A raktár típusú gondolkodásmód. Jövök vasárnap, hogy beteljek Szentlélekkel? Azért jövök vasárnap, hogy beteljek Szentlélekkel? Hogy imádkozzunk együtt a testvérekkel? Hogy erőt vegyünk? És aztán menjünk, és tegyük a dolgunkat. A Filippi levélben utolsó igeversként, de ide illik a Filippi 3.12, Pálnak csodálatos vallástétele ez. Nem mintha már elértem volna mindezt, mondja Pál, vagy már a célnál volnék. Azt mondja Pál, tudom. Sokkal több mindenről beszélek, mint ami már nekem is működik. De legalább tudjuk, hogy hova haladunk. Ha nem érezzük a kihívást, minek az erő? Bocsáss meg 100 métert, bárki lesétál, de mennyi a 100 méteres síkfutásnak a világcsúcsa most?
9,7.
Na, köszönöm szépen. De 9,7 alatt lefutni, az már más téma. Na hát ne olyan célokat, hogy sétáljuk le a 100 métert. 9,6 alatt akarom lefutni a 100 métert. Most ezt képletesnél ijedj meg. Nem kell Usain Boltnak lenni, nem tudom, ő talán ő volt igaz. Két álmanyán a lexikonunk bólogat, és nagyon köszönöm a segítségedet. Tehát olyan célokat tűz ki az Isten, ami nem fog menni a te erődből. Meglepő? Vesztek erőt, amikor a Szentlélek eljön rátok. Hát miért? Mert olyan út áll előttünk, olyan erőre van szükségünk, hogy megváltoztatja ezt a világot. És hinnünk kell abban, hogy egy generációt megmenthetünk. Egy lelkipásztornak azt mondta, amikor panaszkodott a helyi gyülekezetre, figyelj ide, ne okoskodj túlzottan. Lehet, azt kaptad Istentől, hogy a generáció, ami felé te szolgálsz, megmeneküljön. És te azzal foglalkozz, mi van előtte meg utána. Ha Isten téged arra hívott, hogy az a generáció megmeneküljön, aki felé te szolgálsz, akkor ez a küldetésed. És koncentrálj arra, és ne pocsékold el az erődet vitatkozásokra, veszekedésekre, és más dolgokra. Ne azon gondolkodj, hogy mi lesz 100 év múlva ezen a világon. Hát nem is leszel már. Meglepő. Menj ki a temetőbe, nézd meg a kezdete, meg a vége táblákat. És számolt ki a kettő között időt, és nagyjából csinálj egy átlagot. Ha felmérés szeretnél, nézd meg 1000-et. Vezess be egy Excel táblába, és valami statisztikai függvényt engedj rá. Nem sok idő. És nagyjából belőheted. Férfiak átlag életkora. Nők átlag életkora. De menj el majd a pici kis sírokhoz is. És te élsz? Még élsz? Miért élsz? Hogy nyavajogj? Hogy erőtlenül végtengesd az életedet? Vagy hogy megmeneküljenek emberek rajtad keresztül? Hogy hatással legyél Isten eljártál erre a világra? Komfortot akarsz, vagy kihívást? Útkereszteződés? Minden Isten tisztelet? Melyik irányba mégy? Egyik helyen nem kell Szentlélek ereje. Hát pihenni tudsz egyedül is. A kihívások, az meg nem fog menni a Szentlélek ereje nélkül. És néhány megbeszélendő kérdés majd a házi csoportokban, amit itt összeírtam, nyilván ezeken túl is lehet. Isten céllal hagyott ezen a világon, tölts hát be azt az elhívást, amire elhívott téged. Milyen kérdés? Te milyen életet élsz, és miért akarsz élni? Mire szánod oda az erődet, éveidet, napjaidat és perceidet? Hogyan gondolsz mindarra, amivel Isten megáldott? Hogyan tekintesz a megpróbáló helyzetekre? És e közepette, mit gondolsz Istenről, Teremtődről és megváltó Krisztusodról? Mi segít abban, hogy ne veszítsd el a célt, és jó irányba maradjon életed, vagy oda visszatérjem? Hogyan töltöd be elhívásodat, a Krisztussal való tanúságtétel szolgálatát, amelyhez a Szentlélek által nyerhetsz erőt, szeretetet és józan bölcsességet kapsz? A kapszál nem kell oda, de Azt már utólag írtam hozzá. Érdemes elgondolkodni ezen, és bátorítlak titeket majd, hogy a házi csoportokon beszélgessetek erről. Addig is lehet forgatni a szívetekben és gondolkodni. Álljunk most föl, jó? És imádkozzunk. Ha egyetértesz ezzel az imádsággal, akkor kérlek, majd mondatról mondatra gyere velem, és imádkozzunk együtt. Teremtő Isten, mennyei édesatyám, te adtál nekem életet, Krisztus által szabadítást, bűnbocsánatot, reménységet, célt és értelmet. Bocsáss meg nekem, mikor magam körül forogtak gondolataim, aggódtam, féltem, magamat vagy másokat sajnáltam. Megértettem, Uram, a sajnálattal nem sokat érnek, de van tőled megoldás számukra. Az evangélium, és ennek szellemében az imádság. Oda szánom most magam ezekre. Nem a komfortot, hanem a kihívást választom. Nyisd meg szívemet, hogy érezzek, ahogy te érzel, Uram, és én azt elbírom hordozni. Segíts meglátni az embereket, akiknek rád van szükségük, és munkálkozz is bennük. Adj a Szentlélek által erőt. Győzni a bűn, a félelem, az aggódás, a harag, minden testiség felett, és megfutni a pályát, a cél felé, amit te adtál nekem. Az Úr Jézus nevében adok hálát, meghallgattál, adtad a szent lelkedet, és betöltesz engem alkalmas időben. Ámen. Ámen. Dicsőség az Úrnak.